útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység tovább fog erősödni az egész országban, ahogyan a jársságban is, és ebben a munkában hatalmas részt vállal a katolikus egyház. Mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Jászberényben. Soltész Miklós a jászberényi Szent Rozália katolikus óvoda ünnepélyes átadásán elmondta, a katolikus óvoda programon keresztül az elmúlt évek során 120 óvoda építkezésébe fogott bele a katolikus egyház, ebből 49 új, 71 pedig felújított, bővített. Hozzáfűzte, hamarosan átadják a 100. óvodát a programban. Megköszönte a római katolikus és a görög katolikus egyháznak, hogy 13 ezer férőhely megújításán, ezen belül pedig 4000 újnak a megvalósításán dolgoznak. A magyar kormány ebben az évben mintegy 200 milliárd forintot fordít a vízi közműhálózatok fejlesztésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. A Bács-Kiskun vármegyei Soltvadkert és térsége vízi közműrendszerén végzett felújítások átadásán. Vénémet Zsolt a Soltvadkerti Városházán összefoglalta, az összeg fele mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent, és a fejlesztések jelentős része a szennyvíztisztítók megépítésével és bővítésével a lakosságot szolgálja. Jövő év második felében 65 vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált autóbusz áll forgalomba Budapesten, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A beszerzés jelentős mérföldkő a BKV flotta fiatalítási programjában. Mi magyarok számíthatunk egymásra, és ez az adventi, karácsonyi időszakban is különösen fontos, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Fiatalok a Kisgyermekes Családokért elnevezésű országos adománygyűjtő akció sajtótájékoztatóján. Konzsófia elmondta, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a CBA és Prima Bolthálózat közös akcióját már 9. alkalommal szervezik meg. A program az államtitkár szerint azért különleges, mert fiatal önkéntesek vesznek részt benne szerte az országban. Ők ösztönzik a vásárlókat arra, hogy segítsenek. Donald Trump győzelme történelmi pillanat, elnöki tevékenységéhez a republikánusok szenátusi és képviselőházi győzelme jelentős mozgásteret biztosít a következő 2 évre, mondta Áder János Budapesten a Magyar Nemzeti Bank szerdai konferenciáján. A volt államfő komoly politikai teljesítménynek nevezte, hogy Donald Trump a vele ellenséges média fölényben aratott egyértelmű győzelmet. Az új elnök úgy nyert, hogy vele szemben a celebek hada vonult föl, és 8 éven át zajlott ellene egy lejárató kampány, fogalmazott Áder János. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten. Közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta Kovács Zoltán az MT-hez eljuttatott közleményében. Rekordokat dönt az együttműködés Magyarország és a türk államok szervezetének tagországai között, amelyekkel hazánk az utóbbi 15 évben 350%-kal növelte a kereskedelmi forgalmát. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Biszkekben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén felidézte, hogy Magyarország 6 éve csatlakozott megfigyelőként a szervezethez, de a kapcsolatépítés a tagállamokkal immár közel 15 éve tart. Szijjártó Péter érintette az energetikai együttműködés kérdését is, és kiemelte, hogy az együttműködés a türk államok szervezetének országaival tovább erősítette hazánk ellátásának biztonságát. Végül a csütörtöki időjárásról. A párak köd itt-ott lassabb feloszlása után fátyolfelhős napos időben lesz részünk, csapadék nem alakul ki. A légmozgás csak nyugaton élénkülhet meg. A legmagasabb csütörtöki nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 39. részét hallják, felolvassa Bánsági Ildikó.
Már jeleztem, anyám ezekben a hetekben esténként apró részletekben elmondta Cilinek hajdani szerelme történetét, hogy próbarepülést mutasson a rövidesen induló madárnak. Ami rávár, így is vállalható. Emberséggel, kultúrával. Cili végighallgatta, aztán azt felelte, érti, mit kíván. De nem lehetne-e valamiképpen legalább textor menekülését kieszközölni, akinek szintén szabott sorsa van, akivel mióta ő felbukkant gúnyos szóval, gesztusokkal naponta megfizettetik az addigi tartás neveltetés összegét. Hát, ha meg lehetne menteni. Stupica kereskedő, az üzlet világában él. Nem képzelhető el, hogy annyi pénzt szerezhet neki valaki, nem mi, nem is barát. Talán maga a város, a nagy kollégium, vagy az egyetem, esetleg az árva egyesület, hogy egy összegben kifizethetnék a hentesnek, amiben a fiú kerülhetett cselédkönyves koráig. Stupica hiú és becsvágyó. Ha kapna valami polgári kitüntetést, ő a város egyik jótevője, a fiatal tehetségek mentora, érdemrend tulajdonos, akkor Textor esetleg szabadulna, Stupica égbe szállna. Ő meg Cili megesküszik a Bibliára, ha Textor elmehet innen szabadon, hozzámegy akárkihez, akit a család kijelöl, Arthurhoz, akár Hutrához is. A visszaadandó összeget Csederkei számította ki Piroska kérésére, mert ezt az egész tervet úgy, ahogy áll, valójában Piroska eszelte ki, aki úgy érzi, ha először nála szólalt meg, ő hivatott arra, hogy megoldja Cili életét. Akkora bál lesz, és olyan mértékű adakozás Debrecenben, hogy másról se beszél majd a város. Hát nem remek ötlet? Végre összeállt a kirakós kocka képe. Anyám tudatosította Ciliben. Az ő saját szerelmi élete a pénz hiányán múlott. Én arra gondoltam, nem igaz. Hoffer jellemhibája miatt történt minden, mert Jabloncai Lenke nem volt akárki, akit egy bankárlányért otthagyhatott az, aki szerette. Cili agyába megragadt a szó, hogy pénz. Nekem nem mert erről szólni, mert tőlem tartott. Hát akitől nem tartott, elmondta Piroskának. A mese végét késő éjjel anyámtól hallottuk meg. Apánk aznap nem jött be hozzánk. Viszonylag soká nem tudott megbocsátani Cilinek. Mikor végre megtette, azzal zárta a mondatát, Cili köszönje meg Piroskának zseniális ötletét, aki terve szerint az összeget a városi jótékonysági bálon teremtik elő. S hogy közben Cilit visszaviszik Pestre az intézetbe, apánk emberi méltóságát pedig megtapossák, mert joggal vádolják, hogy városi pénzelős családpolitikát. Ez nem érdekli Piroskát, csak a bál meg a táncterembe visszavarázsolt, elátkozott, áldottá szelidült fiatalság. Egyik lányom nősembert kerülget, hogy a prédája lehessen, a másik meg az én káromra koldulni indul. Nem akarom látni Piroskát, és aki még egyszer kiejti nálunk annak a boldogtalan Textornak a nevét, az pakolhat és mehet vele világgá. Júniusban, mikor a ti leérettségiztek, doktor lesz, tehet, amit akar, de nem a Csederkei és Piroska bálján összetáncolt vagyonnal, az én emberi becsületem árán. Életemben először hallottam apámat kiabálni. Aznap igazi este volt, fekete, mint a közelítő éjjel. Anyám, míg apánkat hallgattuk, felhívta húgát, rázúdult hideg, tárgyilagos, kiózanítózó anya. Megköszönnénk, ha nem foglalkoznál Cecillel és más személyekkel sem. Hagyj ki pár hetet, Piroska. Eleg délután kisebb szívrohamot kapott miattad. Hutra azt hitte, infarktusa van, de más okozta a tünetet. Mikor éppen haza akart jönni, a vihogó Csederkei felhívta azzal, tisztelete a hölgyeknek, és csak nevessen a kis árva, mert még valami kitüntetést is fog kapni a hentes. Azért aztán csak kiengedheti magán jedikulája rabját, a doktorurat. Este lefekvéskor, míg Cilitől búcsúztam, séghideg testét átöleltem, azt hittem, hogy talán már meg is halt. De később megrezzent, és szólt is hozzám, de úgy, mint aki álmában beszél. Kergessetek el, Dódi, nem érdemlek én otthont. Nem is lesz nekem otthonom, soha. Nem lett volna szabad meghallgatnom Piroskát. Elkergetni. Most én dermedtem meg. Ágoston is, amit iránta valaha éreztem, nem volt sehol. Cili végre elmondta, minden az ő bűne. Textor esküvője csak a mi érettségünk utáni őszön aktuális. Addig még letesz valami speciális vizsgát. De ő igazán azt hitte, mikor anyánk megértette vele, hogy az ő esetében minden megoldható lett volna pénzzel, talán ő korrigálja a sorsot, és megkísérli összehozni valamiképpen az összeget. Piroskát beavatta. Piroskának azonnal volt ötlete, ki legyen a személy, aki a számítást elvégezze. Ő egyébként látta apát ott imbolyogni a klinikához vezető úton ma délután, de apa és Hutra nem látták meg őt, elbújt a fák közé. Majdnem megöltem hálából, suttogta. Szokatlanul mély lett a hangja. Természetellenes, féltem tőle. Dódi, hallottam. Nem vették észre, hogy akkor a demarkációs vonalon én is meghaltam. Mostanáig tartott, hogy helyemre kerülök, és feleszméltem. Én halott vagyok, nem árva. Azt hittem, ezt az éjszakát nem lehet felülmúlni. Azt is hittem, senki se fogja se túlélni, se kiheverni. Aztán mindenki kiheverte, mindenki túlélte, aki nem halt bele később. Ma már csak én élek az összes szereplő közül, és kimeri azt állítani, hogy én igazi élő vagyok, nem kísértet. A Cserelkei ügy egyébként megoldódott vér nélkül, pedig a hír már elérte Stupicát. Keddi napon történt, két héttel később, Cili hangképzés órán volt, ami előtt nem ebédelhetett. Magam baktattam haza. Piroska kígyót békát híresztelt rólunk. Cserelkei meg elmondta mindenkinek, mit terveztek, milyen értelmes dolgot, mit tiltott meg értelmetlen apám. Apám egyébként megöregedett ezekben a napokban, és soha többé nem hitt el, hogy azért bámulják meg az utcán, mert van rajta néznivaló, szép római fején, egész alkatán, nem pedig azért, mert azt gondolják, itt van az, aki a város pénzét magáncélokra prédálná. Igazoló jelentést is kellett írnia az Árvák intézetének, mert Piroska a lelkes előkészítés meghiúsulása okán mindenkinek elpanaszolta, milyen megoldással indítaná útnak a két trianoni árvát, de lelketlen sógora nem engedte. A város zúgott. A katonai árvaház intézete épp úgy igazoló jelentést kért apámtól, mint Cili pesti központja. Hogy kijelentett fel bennünket, megint nem tudom. Lehet, hogy az esztelenül szenvedő Piroska, mert felborult az egyensúly közte és a szüleim között. Ez sem volt könnyű megemészteni való. Piroskát nagyon szerettük. Gyerekkorunk állandó angyala volt. Ha rosszul találta is ki, jót akart a Cserelkei üggyel. A főszámvevő lehetett volna az eszén, tudhatta volna, mit feleljen a jóindulatú ötletre. Minden esetre mi személy szerint Piroskát hibáztattuk. A végső békülést aztán Tonelli hozta meg, aki ugyan az egészből egy szót sem értett, de gáláns volt, és Cili miatt Piroskát is szerette. Az egész ügyet ráhárította Cserelkeire. A főszámvevő volt az ostoba, meggondolatlan, Piroska meg az ember szeretet és jótékonyság angyala. Hogy ez a história végül is a temetőben zárult le véglegesen, nem tudhatta senki. A sorsfintorát sem. Csak aki megérte. Én és Szeréna.
Thank you.
Egyszer évtizedekkel később a temetőben találkoztam összeszerénkével. Én a szüleim sírját látogatni jöttem haza minden szentekre. Ő azóta elvesztett apjának, a hentesnek akart világítani. Nyakamba borult, s amit elmondott akkor, a holtaknak gyújtott engesztelő fények kis hajlékony lángjai között abszurdabb volt, mint a legabszurdabb posztmodern játék. Szerén elsírta magát. Miért tette tönkre az én apám, az ő áldott szerető apját, aki szintén meghallotta a boltban a tervezett csederkeiféle jótékonysági bál ígéretét, és majdnem belepusztult, mikor kiderült, az én apám letiltotta, nem engedte. Szerén a sírt. Kitüntetés. Ez volt Stupica életének fő ambíciója, vágya, álma. Ha kitüntetik, mint az ifjú tehetségek jótevőjét, az ifjúság nemes patrónusát, kis érdemrend fityeg majd a díszruháján, gratulál neki mindenki, ő a város hadipolgári hőse. És akkor jön Szabó tanácsos, és lefújja a tervet, mert régóta elkövet már mindent, akár a szőke lánya személyének bevetésével is, hogy feldújja a Stupica ház békéjét. Adta volna az apám textort, zokogta, ha kitüntetik. És végre elsőrendű polgár lehet a városban, akár ingyen is adta volna, csak menjen. Évek alatt semmit sem közeledett hozzájuk, csak korrekt volt. Látszott, az is marad. De kinek kell a házában egy fából faragott orvos, aki nem szereti a lányát, és akit a lánya sem szeret már, de mégsem engedi el, mert ha neki összezúzzák az álmát, ne legyen boldog a Szabóék lánya sem, őt ne nevessék ki. Milyen áldott megoldás lett volna mindenkinek, ha kabátjára tűzik azt a promeritis akármit, és megtapsolják, és ő... Stupica, aki nem akármilyen hentes a városban, társadalmi tekintetben is megdicsőülne. De hát, ezzel kiszámolt akkor, amikor történt, és mikor még mindenki élt, hogy olyan ajtót verünk, ami be sincs csukva. Egy olyan Isten ártatlanja kellett a majdnem sikerült megoldáshoz, amilyen Piroska volt. Mert az élet voltaképpen mindig óvodai szinten lép. Mi komplikálunk belőle görög sors tragédiát? Ha apám nem korrekt, ha nem tesz úgy, ahogy szerint egy tanácsosnak tennie kell, ha nem lesz rosszul még a gondolatra is, hogy családi gondját városi intézkedéssel rendezze, folt esne a tisztességén, Tonelli nem viszi el Cilit tőlünk, textor viszi el, és Stupica előbb-utóbb úgyis új partit keresett volna Szerénkének. Nem is ez nyugtalanította, hanem önmagát akarta a kitüntetettek között látni, és annyi esze akkor is volt, hogy tudta, hogy az orvos biztosítja Szerénke jövőjét, de nem lesz ebből a házasságból öröm, talán még unoka sem. De így elmaradt az érdemrend, a promeritis civilibus, Stupica meg örjöngött. Mindezt ki tudja akkor még. Mondom, évtizedek telnek el, mikor hazamegyek, és szembe kerülök Szerénnel. Most még azt a múltat írom, ami akkor jelen volt. Alig pár napja múlt el az az éjszaka, amelyről azt hittem, senki nem éri túl, senki sem heverheti ki. Kedd van, tehát Cili nem jön velem haza az iskolából, mert hangképzés órája van, azelőtt nem szabad ennie. Ballagok egyedül haza súlyos emlékek árnyéka alatt, mindjárt 1:30 kezdődik a délután. Ahogy elérek az utca kanyarulatára, a kis téren a jegenyék mellett meglátom textort, aki int nekem, menjek oda, ahol áll az árnyékba. Alig váltottunk életünkben pár szót. Egy udvariassági táncórán olykor engem is felkért az ezredes özvegyénél, és ezzel végzett is. Textor soha mással a kötelező táncokon kívül nem táncolt, csak Cilivel. Láttam rajta, beszélni akar velem. Ha rajtam nem újjon, de nem örültem. Akkor még nem volt divat az általános tegeződés, csak unokafivérem és az egészen közeli rokonok tegezhettek ebben az életkorban már. Rábámultam textorra, ahogy megszólalt. Azzal állított meg, figyelj, Dódi, azt hittem rosszul hallok. Megőrült már körülöttem mindenki? Miféle modor ez? Dódi, mondta, az egész város arról beszél, amit Piroska kitervelt. Piroska meg az én boldogtalanom. Alig bírta folytatni. Mondd meg neki, válassza meg az utat, amelyen menekül. De meneküljön, mert nincs értelme várni vagy kísérletezni. Én a szavamat vissza nem vehetem. Hősi halott tiszt volt az apám. Elkeltem. Fusson az ő hajója más kikötőjébe. Az unokatestvére tányéron kínálja neki a mestert. Ha nem engem lesne örökké a szerencsétlen, rég észrevehette volna, hogy Tonelli csak miatta jár a városba, és halasztja egyre a hazájába való végleges visszatérést. Siess, és mondd meg neki, ezt üzenem. Más nem. Ennyi elég lesz neki is, nekem is. Bámultam rá. Rajta volt az arcomon. Én ezt soha nem merem a szemébe mondani Cilinek. Kitalálta. Menj már! Legyetek túl rajta! Mosolya csorba volt, mintha a kintól hűdött lett volna a szája. Mikor megölöd, irgalmas gyilkos légy, öld meg azonnal. Ennyi jutott, amennyi máig történt. Kiki őrizze a magáét. Ne engem bámulj, menj haza innen, és tedd, amire kértelek. Én magamra vettem a gyilkosságod minden bűnét. Menj, Dódi, az Isten irgalmára, mielőtt még meg nem őrülök, és el nem szököm bele valahová. Menj, menj már! Az egészségügyben van belgyógyászati kezelés. Ezt kísérelte meg Piroska, és senki se fogta fel, hogy a világ legegyszerűbb gyógyszerétől is elmúlt volna a baj. Nem hal meg senki. Mindenki boldog lesz. A Biblia, amivel gyerekként annyit vitáztam, legyőzött. Boldogok a lelki szegények. De van sebészeti eljárás is, amely valóban hatékony. Van nagy műtét, ami után gratulálni illik. Senki se bízott a voltaképpen együgyű, ártatlan Piroskában, Stupicában, Csederkeiben, bár aznap nagy műtét történt, textormester vizsgája. Bele is halt, beteg is, orvos is. Ez utóbbi a maga még kínosabb módján, mert életben maradt, hosszú életre, nagy jövőre. Nem kell a sorsnak nagyon segíteni, csak annyit, amennyi elkerülhetetlen. Ha semmi mást, de ezt tudta Piroska. Most már mindegy. Se szem, amely könnyet ejtene, se arc, amelynek torzulnának a vonásai, Cili halott. Mikor beléptem a házunkba, még várnom kellett, míg testvérem hazajön az Enedéből, elbújtam anyám elől, ne kérdezzen, neki el nem mondhatom. Végre megjött Cili, még mindig a hangját gyakorolta, skálázott az előszobában. Mikor megkeresett, azonnal észrevette rajtam valami több csapott szívem, mint Fehér Margit matematikai precizitással előkészített gúnyos kérdései. Nem kellett szólnom, tudta. Hátat fordított, úgy kérdezte. Azt mondta, vége. Nem tudtam válaszolni. Nem volt mit. Cili várhatta, ami történt, mert egy kicsit hallgatott, aztán rákezdte Elíze üzenetét. Elvitt mindent, Isten óvja őt, óvja, óvja. Aztán kirohant a zongorához, felcsapta a fedelét. Anyánk csak bámulhatott, én nem mertem követni. Kísérte saját énekét, nem kellett nekik otta. Mikor befejezte, és én összeszedtem magam annyira, hogy kimerészkedtem, az asztalt terítette, és rám mosolygott. Anyánk arra lépett be, hogy újra elkezdi a Beethovent, és ő is átvette a szöveget. Cilivel együtt énekelt, Isten óvja őt. Nem éreztem a jelenlétét. Isten olyan messze volt a házunktól, mint az égbolt, árva kalapján a bokrétával. A bécsi utazásom előtti éjjelig nem mondtam ki sem én, sem testvérem Textor nevét. Cili akkor szólt róla utoljára életében, amikor megmutattatta velem, hogy kell a védőzárat felpattantani. Azt hittem, értem őt, de mint annyiszor máskor is, nem értettem. Míg távol voltam, lélek tépődött el lélektől, nem test egyesült testtel. Trianon büszke és tiszta árvákat nevelt.
Szabó Magda Fürelész című regényének 39. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kapcsolj rá! Zenéösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Egy szív téged lássol. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek. Emeld két karom, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem.
Vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
Térden állok én, szívem. egyszerű imád. Adj békét, Uram, és szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, és a világ
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain. Break every chain. Woo! To break every chain, break every chain, break every chain. There is power.
Come on.
In the name of Jesus.
Come on, you declare it.
There is power in the name of Jesus.
There is power.
There is power
in the name.
In the name of Jesus.
We know where it is to break
every chain.
Break every chain.
Break every chain.
Come on, say to
break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain.